Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük 290-es számú énekünket. 290-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön a 4-es számú liturgiát énekeljük. 4-es számú liturgiánk énekes könyvünk 50. oldalán található. 4-es liturgiát énekeljük.
Kelj föl, Urunk, segítségünkre! Válts meg minket kegyelmedért! Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a Te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk Téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké.
Egységben
Isten sokszor és sokféleképpen szólott az atyáknak a próféták által, ez utolsó időben pedig szólott nekünk az ő fia által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Vallom előtted, hogy nem a te utadon járok. Kérünk, kérlek, te tekintsen kegyelemmel, és a te szent fiad áldozatáért ne vessel magad elől. Kérlek, te formálj is, és te mutasd meg, hogy merre menjek tovább, hogy a te utadon járhassak. Amen.
Amen.
Látod Isten életünket, tudod erőtlenségünket, bűnünket számba ne vegyen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Amen, Uram! Szelet, dicsőség áll az engem, mert nagy kegyelme véd vezet, óvártó vészek ellen. Ő minket irgalmá
Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te gyűjtöttél itt össze bennünket, és köszönjük, Urunk, hogy Te adtál nekünk egy új napot. Köszönjük, hogy Te adtál lehetőséget arra, hogy tanuljunk rólad, hogy Téged dicsőítsünk. Kérünk, Te csendesíts le bennünket, hogy megérthessük, mi a Te akaratod az életünkben. Kérünk, Urunk, Te vezess bennünket, hogy arra az útra léphessünk, amelyen Te szeretnél vezetni minket. És kérünk, Urunk, találd meg a mi életünket. Amen.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnap oltár előtt felolvasandó igéjét. Megírva találjuk Pál apostol Korintusiakhoz írt második levelében, a 12. fejezet első 9 versében. Tehát Pál apostol második Korintusiakhoz írt leveléből olvasok. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a harmadik évig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testben kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy meggyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, mint ahogy látták, Márton testvér itt van mellettem, úgyhogy a kispesti gyülekezetből most hazalátogattak egy kicsit, és Janka, Márton felesége szeretne bizonyságot tenni körünkben. Gyere, Janka! És utána pedig a férfi héten járt testvérek szeretnének bizonyságot tenni. Janka bizonyságtétel után őket hallgatjuk.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A bizonyságtételem tulajdonképpen arról szólna, hogy az elmúlt pár hónapban ez az egyik legfontosabb dolog, amit Isten tanított nekem. Nem sokan tudják talán, de nekem a január az leginkább az államvizsgákról szólt, mert az Állatorvos Egyetemet fejeztem be sikerrel, úgyhogy megvan a diplomám. És mégis úgy érzem, hogy a legfontosabb dolgokat, azokat nem abból a három bizonyos tantárgyból tanultam, vagy tanította nekem Isten, hanem az imádság és az imádságok meghallgatása, illetve az ígéreteinek a megtartása terén. Hát gondolom, mondanom sem kell, hogy borzalmasan féltem. Tehát ez a három vizsga, ez nekem három olyan falként tornyosult magam előtt, hogy úgy éreztem, sőt biztosan tudtam, hogy erre én magam erejéből akármit csinálok, akármennyit tanulok, egyszerűen képtelen leszek átmenni rajta, és nagyon sokat imádkoztam pont ezért. Reggelenként azért, hogy legyen erőm fölkelni, és újra leülni tanulni. Imádsággal kezdtem a tanulást, mert úgy éreztem, hogy egy megfoghatatlan tömeg tornyosul előttem, amit én nem tudok megtanulni, és nincs bátorságom neki kezdeni, és akkor kérhettem bátorságot. Vagy ha féltem, vagy kétségbe estem, akkor kérhettem Istentől erőt arra, hogy tudjak benne bízni. És Isten olyan hatalmas, mert soha nem hagyta ezeket az imádságokat válasz nélkül is, mert a legelején is olyan ígéreteket kaptam tőle, amik alapján tudtam, hogy nem csak hogy velem lesz, hanem megsegít és sikerrel átsegít ezeken a vizsgákon. És az egyik ilyen leghatalmasabb alapígéret, amivel az egészet kezdhettem, ez november 5-én érkezett, amikor teljes kétségbeeséssel, hogy én meg fogok bukni, természetesen, mint mindig, leültem imádkozni, és azt az ígért kaptam a Királyok második könyvéből, hogy pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért. Aztán az ige folytatódik, hogy megszolgálnért Dávidért, de ez már nem volt benne a kalauzban. Ez az önmagamért szó, ez óriási erővel bírt, mert ebben benne volt az, hogy igen, kérem az erődet, kérem az idődet, amit tőlem kapsz, de mégis én leszek az, aki, mármint hogy Isten maga az, aki önmagáért és az ő dicsőségéért megszabadít. És hát ezek után úgy éreztem magamat, mint Dávid és Góliát, ugye Dávid, amikor meg kell mérkőzni ezzel az óriási óriással, aki ott áll és fel van fegyverezve, és Dávid a maga kicsiségében ki kell, hogy álljon elé. És hát igyekezett el az a január 9-a, amikor az első államvizsgán volt, és olyan könnyű volt olvasni Dávid történetét a Bibliában, amikor azt látjuk, hogy gyalázzák az Istenét, és ezért ő kiáll, és biztos abban, hogy az Úr meg fogja segíteni, és olyan hősként kiáll, és hát persze, hogy ő fog győzni, mert hogy Isten vele van. Igen, nem csak amikor az ember ott van a vizsga reggelén, és én így éreztem magamat, akkor nagyon-nagyon csak Góliátot láttam magam előtt, ezt az óriást, akit én nem tudok legyőzni, és nagyon csak a magam kicsiségét láttam. Azt, hogy ott vagyok én, tényleg úgy éreztem magam, akármit is tettem előtte, akármit is tanultam, mint Dávid a maga kis parítjájában, meg a maga kis néhány szem kövével egy óriási felfegyverzett alak előtt, akinek kardja van, pajzsa van, és hát én látom azt, hogy én erre képtelen vagyok. És akkor elkezdtem gondolatban ilyen kis kiutakat keresgélni, hogy hát nem baj, majd visszamegyek, és van utóvizsga, majd még tanulom egy kicsit, és visszamegyek. Vagy hogy nem is baj, ha megbukom, legalább még egy kicsit még majd jobban fog menni, vagy elég nekem a kettes is ilyen gondolatok voltak bennem, és aztán úgy elszégyeltem magamat, mert arra gondoltam, hogy amikor David kiállt Góliát elé, akkor nem tekingetett a háta mögé, hogy merre lehet azért szaladni, ha nagy baj van. És nekem ez volt talán a legfontosabb, amit megtanultam, hogyha Istennek van egy ígérete, akkor arra rá szabad állni, és hogyha én úgy érzem, hogy ez az ígéret nekem szól, és akkor szól nekem ez az ígéret, hogyha én elhiszem, hogy nekem adják, és elhiszem azt, hogy aki adja, az igaz, és hogy hatalmas, és hogy van ereje és hatalma arra, hogy megtartsa azt, amit mond. Hogyha enyém ez az ígéret, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy úgy próbáljam a kiutakat keresgélni, a vízkiáratokat, hogy de ha mégse, akkor mit fogok csinálni. Hogyha Isten valamit megígér, akkor nincsen szükség B-terre. És nagyon meg kellett harcolni, és nem tűnt ettől kisebbnek az az óriás, és nem tűntek el a fegyverei, és nem azért nem úgy sikerült Istenben bíznom, hogy én azt láttam volna magamról egyszer csak, hogy hát azért én mégiscsak tudok valamit, hanem ugyanolyan kicsi maradtam, és ez a feladat, vagy ez a bármilyen akadály, ami a hívők, bármilyen hívőtestvér életében is jöhet, ez ugyanúgy megmaradt, hanem az a tudat, hogy igen, én vagyok a kicsi, de Istennek határtalan az ereje és a szeretete. Igazából csak ennyit szerettem volna elmondani, mert azt gondolom, hogy biztos, hogy mindannyiunk életében vannak óriások. Nekem most a tanulás volt, vagy a vizsga volt, ez az óriás, de hogy Isten átvitt ezen, és még egy dolog, hogy nem számítanak a körülmények. Jöttek hírek, hogy ez meg ez a tanár 10 emberből 6-ot megbuktatott, 10 emberből 8-at, és tény is való, hogy az évfolyamnak a fele megbukott. 3 vizsgánk volt, valamelyiken megbukott. De Isten azt mondja, hogy ne azt nézzük, hogy hányan esnek el jobb vagy bal készfelől, vagy hogy milyen csapások sújtanak körülöttünk, mert ha neki van egy ígéret, ami ránk vonatkozik, akkor az a miénk is. És hát Istennek hála megvan, tényleg megvan ez a diploma, és remélem, hogy ez az én életemben is, személyes életemben is arra lesz egy nagyon jó példa, egy emlékeztető, hogy akármit ígér Isten, akármilyen vízhelyzetben, hogy megtartsa és megadja. Köszönöm szépen.
Tehát egy kérdésem van, hogy azért tanultál valamennyit, ugye?
Azt elmondtam, igen. Nagyon sokat.
Jó. Akkor a férfi csendesében kik voltak, álljatok föl? Hát szóval Balázs jelezte, hogy szeretne mondani néhány szót, ti? Igen? Na, lehetek ki akkor gyorsan.
Üdvözlöm a testvéreket. Rengeteg dolog lenne, most lehet, hogy Misi bácsinak mondhatnám, hogy maradjon nyugodtan, megtartjuk az ige hirdetést, mert annyi áldást, meg annyi mindent kaptunk a héten, hogy jó lehet meg szerintem beszélni, de lehet, hogy még kettőt is. De csak a lényeget mondva, nagyon nehezen jutottunk el. Ugye emlékeznek rá a testvérek, hogy nagy hó volt, meg minden, és már nagyon úgy volt, hogy nem is megyünk. Hívtam Bandit, és akkor hívom, és akkor Bandit is egyből azzal kezdte, hogy befúj. Nem. Barnával is beszélgettem, és akkor na, most menjünk, ne menjünk, szegény terék a kórházba. De nem hagytuk a sátánnak, hogy megállítson minket, és minden akadályon keresztül tényleg rengeteg dolog volt mind a hármunk életében, hogy ne menjünk el. Nem hagytuk, hogy a sátán kerekedjen felül, és elmentünk, és elindultunk. És én személyesen annyi áldást kaphattam a héten, hogy megérkeztünk, és már egy pár nap múlva hoppá, leesett egy nagy tantusz, hogy alázatos vagyok-e. Ez volt az igényben a Jakab levelében, hogy alázattal tudjunk egymáshoz fordulni. És hogy én alázattal tudok-e fordulni a másik emberhez. Aztán nagyon jó igehirdetéseket hallottunk, nagyon jó csoportos beszélgetéseken voltunk, és rengeteg áldást tudott adni az Úr. És valóban, hogyha ott vasárnap azt mondjuk, hogy hát nagy hó van, a családot nem tudjuk itt hagyni, és azt mondjuk, hogy nem megyünk, akkor ezt ebből az áldásból kimaradtunk volna. És olyan jó volt, hogy az Úr ezt nem engedte, és elmehettünk. És egész héten rengeteget kaptunk. Úgy mentem biára, hogy milyen jó lesz, most egy kicsit majd pihenek, és akkor alszok nagyokat. Ebéd után nagyszülemben is majd alszunk, és ki leszek pihenve. Hát tudni kell a dologról, hogy csütörtökről, vasárnapra virradó éjfélkor, nem tudom, hogy még csütörtökön volt, vagy már péntek hajnalban, még kopogtattak az ajtónkon. Dolgozott az Úr, aztán az egyik testvér oda tudott behúzódni, mert az ő szobájukban beszélgetés folyt. És rengeteg áldást kaphattunk, nagyon jók voltak az igék, hogyan fordulunk Jézushoz, és hogy hogyan fordul Isten, milyen kérdésekkel hozzánk. Nagyon nagy áldás lehetett a hét. És olyan jó volt, hogy láthattuk az Isten munkáját a mellettünk lévőkön. Úgyhogy csak megköszönni tudom az Úrnak, hogy eljutottam. És mindenkinek azt az áldást, meg azt a szeretetet kívánom, ami most bennem lehet. És olyan jó, hogy most nagyon közel érzem magam az Úrhoz. És úgy imádkoztam is, az volt még egy fantasztikus élmény, hogy mielőtt beértünk örökszállásra, akkor megálltunk ott az úton, és mondtam a testvéreknek, hogy imádkozzunk, mielőtt visszalépünk a megszokott életbe. Biatorbágyon könnyű ott Istenről beszélni, nincsenek problémák, nincsenek úgy nehézségek, és megálltunk örökszállás előtt, és imádkoztunk mind a hárman, hogy Uram, Te adj erőt, és valóban az lehessen az az erő velünk. És én nagyon sokszor olyan vagyok, mint egy lufi, hogy elmegyek, ott biatorbágyon, fölfúvódok, aztán hazajövök, és szépen leeresztek. És azért imádkozom az Úrhoz, hogy ez most ne így legyen, hanem hadd tudjak az ő munkájába beállni, alázattal, amit tanultam a héten, és hogy ne ereszek le, hanem mindig tudjak töltekezni. Úgyhogy reménység ez, hogy ez sikerülni fog. Megpróbálom. Reménység. Az úgy tudom, hogy velem lesz ebben. Köszönöm.
Hát én már sokszor voltam biatorbágyom, és még egyszer nem volt ilyen nehéz eljutnom oda, mint most. Terjék a kórházba vannak, a gyerekek pedig nem volt, aki vigyázzon. Se tüzelem nem volt semmi, és Banninak mondtam januárban, hogy miért nem messze az ördög azt akarja, hogy ne legyél igek közelbe. És valahogy ez vasárnap reggel nekem felszínre jött, hogy másnak tudom mondani, hogy menjél, ha az ördög akarja, hogy ne menjél, hogy ne legyél igek közelbe. És vasárnap reggel is úgy volt, komolyan mondom, hogy nem megyek. Csak mindig nekem az ige jött kezem alá, minden, ha valami bajom van, tényleg komolyan mondom, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítalak. És akkor mondtam, hogy akkor megyek, nem félek. Sajnos elmentem, olyan példaképpen sajnos, hogy igazán nem tudtam volna tenni a problémámat két napig biatorbágyon, hiába is erről beszéltük, az aggódás nagyon bennem volt, és két nap után igen szólt az ige, hogy nincs senki olyan közel, nem tud senki olyan közel jönni hozzám, mint az Úr. És ez olyan jó volt, hogy hiába van feleségem, gyermekeim, nem szeretnek annyira, mint az Isten. És akkor meg olyan jó volt látni azt, hogy Isten Bannin keresztül munkálkodik, az ebből én is annyit épültem. És tegnap este is hazajöttem, nagy nagyon jó tett az imádság, hogy megálltunk örök szállás elején. És igaz volt az, hogy nagyon oda kell figyelni nekünk az Úr, hogy ő vezesse az utainkat. Hazajöttem, elég nagy baj lett ottól, betűveztek a gyerekeim, csak egy. És az az igazság, nem bántottam őket, mert örültem, hogy nem lett nagyobb baj. Az éjjel éjféltárgyba mentünk be a sürgősségére, hogy bevigyem a lányomat, képzeljétek el. Az ölembe kellett felvinni, és nem az Isten okoltam, azért imádkoztam, Uram, nyisd meg a szívit, hogy ne kelljen neki a világi dolgokat használja, vagy ne kívánja. És ebben van békességem van. Az Úr adta ezt, hogy mindenkinek most nekem nagy békesség van a szívemben, hiába így vagyunk ottól, nagy baj van, de az Isten tud nekünk békességet adni ebbe. sokan üdvözlik a nyíltági gyülekezetet és misibát, csak én tett látom.
Köszönjük szépen. András, egyetértesz velük?
Mindenben.
Jó, csak így nem szólalt meg, hogy ki jössz vagy, te is egy szóra?
Úgy meg nem vette a gátlátomat.
Hát nézzük meg, hát ha igaz, hogy erre. Na, két szó. Most teszi el az Úr a gátlásodat.
Üdvözlöm a testvéreket. Az Úr sok mindentől megszabadított. Meggyötrődöm a beszédbe. Ez még nehezen megy. De ez tényleg így van, hogy ő munkálkodik mindenhol, mert úgy voltam, hogy hétfő, keddi napok, hogyha letonálom pénzt, felültem a vonatra és hazajöttem volna. Nagyon rosszul éreztem magam. Jönni akartam haza. De ott az Úr úgy szól az igékkel az emberekhez, hogy személyesen mindenkihez. Ülünk itt százan, itt minden egyes ember ez személyenként szól. Nem úgy, hogy mint kötelességből elmondja az igét, és nem. Tudta a lelkész, hogy én milyen bűnökkel és bajokkal gyötrődöm belül, és mintha valaki elmondta volna neki, hogy nekem milyen bajom. Ő tudta, hogy nekem mit kell tennem, meg hogy miért is vagyok ott, és szerdáig bírtam gyötrődést magam, de muszáj volt. És örülök, hogy eljutottam oda, mert én nem hittem ezekbe semmibe. Tudtam, hogy itt értem az embereket, és ebben gyötrődtem, mert akiket szeretek, attól fájt, hogy ítélkeztem felette, meg ő nem megtért, meg miért, meg ez, meg az, meg amaz, de nem most elvette az útra, nem is. Nem félek már semmitől, nincs aggodalmam. Nagyon jó volt oda elmenni, és céllal küldött haza az Úr, amit ő majd Misi bácsitól meg egy kis önbizalmat, meg egy áldást kérek, hogy legyen erőm elvégezni, amit az Úr rám bízott. Csak ennyit akartam.
Köszönöm. Akkor nem menj tovább, az Úr áldjon és őrizzen téged. Köszönjük szépen a beszámolókat. Jó hallani, amikor az Isten cselekszik emberek életében, és valóban így van ez, mint Andrásnál is, hogy az Isten akkor tudja adni az ő áldását, hogyha merítjön az ember benne. És így biztos vagyok benne, hogy mindennyikünk gátlásosan indult a hívő életében, mert még ha valaki szószártyár volt is valamikor, de amikor az Isten dolgairól kell beszélni, akkor a torkára fagy a szó, és ezt a gátlást, ezt az Isten szent lelke tudja föloldani bennünk, amit egyébként az ördög szeretne oda benyomni. Nehogy megszólaljál már, nehogy elmondd azt, ami benned van, mert akkor még valaki meghal valamit belőle. Ezért köszönjük, hogy kijöttél, és elmondtad, az biztos vagyok benne, hogy amit most mondtál, valakinek szüksége volt erre. Isten tiszteletünket folytassuk a 289-es számú énekünk eléneklésével. 289-es éneket énekeljük.
Mi tén
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Lukács evangéliumában annak 10. fejezetében, a 38. verstől a 42-ig a következőképpen. Isten igéit tehát Lukács evangéliumának 10. fejezetéből olvasom a 38. verstől. Így szól Isten igéje. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, már a picin gyermekek életében is megjelenik az, hogy szeretnék a jó játékot birtokolni. Gyerekeim mesélték, hogy a Sámson házi óvodában volt a nagylapos, ez egy ilyen nagylapos építő kocka volt, és aki azt birtokolta, az volt a császár. Nagyon szegényes felszereltsége volt a Sámson házi óvodának, de ez a nagylapos adta meg a tekintélyét az embernek. Aki azt birtokolta, akkor ő volt a császár. Sokszor a gyerekeknél azt látjuk, hogy az az elv érvényesül az életükben, hogy sokat akarnak markolni, és aztán keveset fognak. Sok mindent beszeretnének gyűjteni maguk, mert úgy gondolják, hogy akkor lesz nekik jó, és aztán kiderül, hogy egyrészt nem tudják használni, mert tele van a kezük mindennel, másrészt pedig rádöbbennek arra, hogy az a rengeteg játék, ami a kezükben van, az folyamatosan potyog, szana szét. Tehát amikor sokat markol valaki, akkor sok esetben keveset fog. De a gyerekek is szeretnék, hogyha jó lenne nekik, szeretnék a jót választani. A Szentírásban is van egy történet, amit nagyon sokszor felemlegetünk az Ábrahám és Lót történetében, hogy ott is lehetett választani a jót. És amikor Lót és a pásztorai kiválasztják a valóban szép területet, akkor azt gondolják, hogy a jót választották. Ábrahám pedig, aki Istennek engedelmes szolga volt, engedte, hogy a rosszabb legelő jusson neki. És amikor történet végére érünk, akkor tudjuk, Ábrahám és Lót életének a végéhez érünk, akkor tudjuk, hogy a látszólag jó, az alapvetően romlásba vitte az embert. A látszólag rosszabb, az pedig áldássá vált annak az embernek az életében. Melyik volt tehát a jó? Melyik választott jól? Mi volt igazából jó az embernek? És igénk szeretne, mai igénk szeretne erre választ adni nekünk. Ez a kérdés feszül ebben az ige szakaszban is, hogy ki választja a jót. Ki az, aki a jót választja? Én biztos vagyok benne, hogy Mária és Márta, ha megkérdeztük volna őket ebben a pillanatban, mind a ketten azt mondták volna, hogy igen, én a jót választottam. Ez az Istennek tetsző. Ez az Istennek való. Ez fogja az én életemet gazdagítani, építeni. Amit én teszek, az a jó. Hát azért teszem, mert jó. Nem akarok én rosszat tenni. Tehát Mária és Márta életében azt látjuk, hogy keresik a jót, és amikor Jézus Krisztus beérkezik ebbe a házba, Mártának a házába, aztán egyébként is fontos tudni az előtörténetet, ha a Szentírásban még nézzük, a Lukács evangéliumában, hogy honnan indul ez a történet, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus kiküldi a tanítványait. Kiküldi a tanítványait, hogy menjenek és az ő nevében szabadítsák a foglyokat. Ezek az emberek elindulnak, a tanítványok kimennek, és látják, hogy valóban Jézus Krisztus nevére még az ördögök is engednek. Hogy Jézus Krisztus nevét használni egy csodálatos dolog. Jézus Krisztus szolgálatában lenni jó dolog. És akkor Jézus azt mondja nekik, amikor visszajönnek és beszámolnak erről, hogy ne annak örüljetek ti, hogy a lelkek engednek az én nevemnek, hanem annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva, menjek országában. Tehát nem az a fontos, amit te teszel, hanem az a fontosabb, milyen helyzetből teszed te azt. Nem az a fontos, ami a szemetek előtt van, hanem az a fontos, ami a háttérben van. Nem azért engedtek az ördögök nektek, mert ti olyan jól prezentáltátok azt, amit én üzentem, hanem azért, mert én vagyok bennetek, mögöttetek. annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyek országában. És utána folytatja Jézus Krisztus a tanítást, amikor a tanítványok mindenről beszámolnak, akkor hálát ad az Istennek. Köszönöm, Uram, hogy kijelentetted ezeknek az embereknek. Hálás a szívem, hogy te nem a hatalmasokra nézel, hanem azokra, akiknek engedelmes szívük. Köszönöm, hogy kijelentetted ezeknek a tanítványoknak magadat. Hálás a szívem feléd, Uram, hogy ez megtörténhetett ezeknek az embereknek az életében. És utána tanítja tovább őket, és az irgalmas samaritánus történetét helyezi, vagy példázatát helyezi eléjük, a tanítványok elé, meg természetesen mi elénk, akik olvassuk ezt az egész történetsort, ahogy Jézus Krisztus végigviszi a mi szívünket, elménket, gondolatunkat azon a vonalon, amit egyébként a mi javunkra szeretne tenni, hogy a jót tudjuk választani. Az irgalmas samaritánus történetében elmeséli, hogy hogy néz ki a világ. És elmondja, hogy a világban vannak rablók. A világban vannak, akik tönkreteszik az embernek az életét, és vannak, akik ebben kárvallottak. Vannak elveszettek, akik kárvallottjai annak, hogy rablók vannak a világban. Akik tönkreteszik az embernek az életét, akik kizsigerelik, kifosztják. És most nem arról van szó, hogy valaki elmegy fegyverrel egy lakásba, és onnan elviszi azt, ami érték. Hanem arról van szó, hogy a világ kiszipolyozza az embert, elveszi tőle azt, ami valódi gazdagság. Ad mellé egyébként sok mindent, ami úgy tűnik, hogy gazdagság, de a lényeget elveszi tőle. És Jézus azt mondja, van egy elveszett csoport ebben a világban, aki ki van rabolva és az út mellett fekszik. Sokan nagyon jól fölöltözve, tele zseppénzzel, meg ékszerrel, meg ami csak kell a világban, de ott fekszik az út mellett, mert meggyötörte, köröztül ment rajta ez a világ. A rablók tönkretették. És akkor jön az Isten népe. Jönnek azok, akik az Isten népéhez tartoznak. Jön a pap, meg jön a lévita. És látják, hogy ott van összeverve az ember, kirabolva, kifosztva, magáról gondoskodni már nem tudó állapotában. És akkor elmennek mellette. Mert nekik hivatásuk van. Mert ők nekik szolgálatuk van. És ez a szolgálat hív. Nem lehet megállni. Nekünk küldetésünk van. Olyan megdöbbentő, vagy szomorú látni azt, hogy az Isten népe valóban így éli az életét. Abban a magabiztos tudatban, hogy ők a helyükön vannak, és amikor az elveszettel találkoznak, azzal találkoznak, hogy ki van fosztva, össze van verve, akkor nem állnak meg mellette, hanem mennek tovább. Még talán még azt is mondják, hogy na, minek fekszik ez itt botránkoztatású. Akadályozik bennünket, hogy végrehajtsuk azt a szolgálatot, amit az Isten ránk bízott. Olyan megdöbbentő látni, hogy Jézus Krisztus föltárja a tanítvány előtt ennek a világnak a létét. Hogyan működik ez a világ? Hogyan látja a világot? És akkor jön egy samaritánus, egy Samáriából való, egy lenézett nép közül való, aki oda megy ehhez az elveszetthez, ehhez a kifosztotthoz, ehhez a meggyalázotthoz, és bekötözi a sebeit, meggyógyítja, és még a további életéről is gondoskodik. Jézus magáról beszél, mielőtt valaki azt gondolna, hogy én vagyok az irgalmas samaritánus. Jézus magáról beszél. Nincs, aki így mellé tud állni embernek. Hogy nem azt nézi, hogy honnan jött, ki vagy te. Nem azt nézi, hogy hát majd mit fogsz ezután csinálni, hanem azt nézi, hogy miben van, és hogyan lehetne rehabilitálni ezt az embert. Erről beszéltek a fiúk is a csendes hétben. Csendes hétről. Isten igéje, Jézus Krisztus jelenléte helyrehozta azt a szétzilált életet, amit összegyötört, meggyötört az a világ, ami körülvesz bennünket. Jön Jézus, és helyre teszi. És még a jövőjéről is gondoskodik. És akkor azt mondja a tanítványoknak, nos hát nagyon egyszerű, így kell cselekednetek. Azt mondja itt az igében, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. De hát hogyan tudnék én cselekedni? Hogyan tudnék én így cselekedni? Hogyan tudnám én ezt megtenni? Hát én erre képtelen vagyok. Képtelen vagyok megcselekedni ezt. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy lépj ki abból a régi rossz rendből. Azt, amit megszoktál. Azt, amiben élsz. Azt, amit fölvettél egyféle viselkedésként. Akár keresztény viselkedésként. És lépj ki belőle. Lépj ki abból a rosszból. Ne maradj abban a keretben, hanem menj. És hasonlóképpen cselekedj, mint hogy az irgalmas samaritánus tette. mint hogy én teszem, mondja Jézus Krisztus. Lép ki a boroloszból, és akkor meglátod, hogy hogyan nyílik ki előtted a világ. Kérdezhették volna tanítványai őt, de megelőzi a tanítványait Jézus Krisztus. És olyan jó látni egyébként, hogy Jézus, amikor az ember közelébe lép, akkor mindig megérti az embernek a valódi kérdését. Sokszor az ember fölteszi a balga kérdéseit, és Jézus pedig arra válaszol, ami az igazi, ami a valódi kérdés. Ami nem a felületes életről szól, hanem arról, ami valójában az életét mozgatja, ami az életét tönkreteszi. Tehát Jézus Krisztus tudja, hogy mi a kérdés ezeknek az embereknek a szívében, és ezért válaszol ezzel a felolvasott mai ige szakasszal, Mária és Márta történetével. Jézus válaszol a mai igénkkel, és azt látjuk, hogy amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Óriási jelentősége van annak, hogy Jézus Krisztus megérkezik ebbe a házba. Ennek a momentumnak óriási jelentősége van az ige tekintetében, de hogyha valakinek az életében ez megjelenik, akkor valakinek az életére nézve is. Nem a szomszéd érkezett át egy csipetnyi sóért. Nem egy barát érkezett a házba, akivel el lehet csevegni az élet kérdéseiről. Nem egy rokon érkezett látogatóba, aki szeretné megtudni, hogy mi történt ez egy idő óta veletek, amióta nem találkoztunk. Hanem a testélet ige jelent meg ebben a házban. A testélet ige jött el ebbe a házba, Mártának a házába, ahol Mária és Márta élt, és persze még rajtuk kívül bizonyára voltak többen is abban a házban. De az biztos, hogy amikor Jézus Krisztus megérkezett ebbe a házba, az élő ige, a testélet ige érkezett meg. Akik voltunk katonák, azok tudják, hogy amikor előjáró érkezett a körlegbe, vagy arra a területre, ahol voltunk, akkor aki legelőször észrevette, meglátta, annak az volt a kötelessége, hogy el kellett kurjantania magát, hogy előjáró érkezett. És akkor abban a pillanatban bárki bármit csinált, abban a pillanatban vigyázva kellett vágnia magát. Megérkezett az előjáró. És az előjáró aztán vagy azt mondta, hogy pihenj, folytass tovább, vagy pedig osztott egy parancsot, egy új parancsot, ami aztán azt jelentette, hogy abba kellett hagyni, amit addig csinált az ember, és végre kellett hajtani azt elénkre. Az a katonás rend, az olyan jó lenne, hogy ott lenne a gondolatunkban akkor, amikor az Istennel való kapcsolatunkat vizsgáljuk. Hogy valóban haptágba vágjuk-e magunkat akkor, amikor az Isten igéje megérkezik. Ahogy András itt bizonyságot tett előttünk, hogy nem csak úgy általánosságban szól az Isten igéje, hanem neked szól az Isten igéje. Neked személyesen, a saját életedre nézve. Nem általános erkölcsi, morális kérdéseket pontszolgat ez, hogy hogyan éljük meg a közösség életünket jól-rosszul, hanem személyesen neked szeretne üzenetet adni, parancsot adni, hogy tovább folytathasd a nekivaló életedet, nekivaló szolgálatodat. Tehát amikor megérkezik az előjáró, akkor haptágba kell vágni magát az ember. De egyébként még a bányánál is úgy volt, amikor emlékszem egyszer egy fúró berendezésnek a rögzítését végeztem, alá feküdtem a hatalmas nagy gépnek, ott hatalmas nagy kulcsa, húzogattam a csavarokat, és akkor egyik segédmunkás kolléga mondta, hogy Misi, jött a főnök. Hát mondom, jó, hadd jöjjön, én meghúztam tovább. Aztán gyere ki azonnal. Fölálltunk, és ott sorba álltunk, megérkezett a főnök, és akkor mit csinálnak, hogy csinálnak. Megkérdezett bennünk, és akkor elment, akkor vissza lehetett bújni, lehetett csavarozni tovább. Tehát a főnök megérkezett, akkor haptágba kellett vágni magunkat, várni kellett azt, hogy miképpen fogja tovább vinni azt a munkát, amiben éppen vagyunk. Mert nekihez joga van. Mert ő az, aki ezt átlátja, ő az, aki ezt meg tudja adni. Jézus Krisztus is azt mondja ebben a történetben is, hogy az élő ige érkezett ebbe a házba, válaszd a jó részt. Válaszd a jó részt, és az élő igéhez úgy viszonyulja, hogy az neked gazdagodásodra lehessen. Tehát Márta úgy gondolja, hogy ő tudja, mi a dolga. Márta úgy gondolja, hogy az, amit tesz, az a legfontosabb a világon. Sok keresztény esik ebbe a csapdába. Sok keresztény esik ebbe a csapdába, mert úgy gondolja, hogy neki megvan a szolgálata, neki megvan a dolga, és csak arra figyel, hogy a rábízott feladat az el legyen végezve, be legyen fejezve, meg legyen valósítva. És akkor, hogyha megfárad, ha belefárad, akkor még nekiáll fejed, még az Urat akarja tanácsolni. És nem veszi észre, hogy mindaz, amit csinált, az az ő saját elgondolása, saját akarata, a saját jótetszése. Mert ő úgy gondolja, hogy ezt kell neki tenni. Mert ő úgy gondolja, hogy ez a feladata. És nem vágja magát haptágon, amikor Jézus megérkezik, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Mi az, amit ebben a helyzetben nekem tennem kell? Hát persze, hogy jó dolog, hogyha az ember rendbe tartja a háztartását. Persze, hogy jó dolog az, hogyha vendéglátásban előjár. De az élő ige érkezett közzétek. Az élő ige akar veled beszélni. Az élő ige akar téged továbbvinni. Hát most ne mosogassál, meg ne süssél palacsintát, meg ne tegyél olyasmit, ami egyébként a hétköznapi rendje egy háztartásnak. Hanem az élő ige megérkezett, akkor várd haptában magadat, és várd, hogy mit akar neked elmondani, mit akar neked kijelenteni. Sok esetben szomorodnak meg emberek, akik látják a szolgálatukat, akik bele keserednek a szolgálatukba, és utána morcogva szállnak ki belőle, hagyják ott a szolgálatot, és okolnak embereket, meg Istent is, hogy miért maradtak egyedül, és miért fáradtak bele, és miért állnak így. Hát azért, mert nem vártad magadat haptágba. Azért, mert nem állsz ott az Úr előtt, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Eddig ezt csináltam, hogy akarod, hogy tovább vigyem? Mit akarsz megvalósítani az életemben? Olyan megdöbbentő, hogy az ember veszi a bátorságot ahhoz, hogy majd én most már tudom, hogy mit kell tenni. Az Isten azt mondta, hogy menj oda, és akkor köszönöm, Uram, most már én tudom, hogy mit kell csinálni. Ha arra jársz, majd integetek, hogy rendben van, szia, én megcsinálom a dolgomat. Márta ezt tette. Márta ezt tette, úgy gondolta, hogy az a feladata, azt kell tennie, és akkor áll a helyén. És akkor Jézus megszól, hogy Márta, Márta, szépen viszed a háztartás. Fontos, hogy a vendéglátásban is sürgölődjél. Jó dolog, hogy látod a feladatodat, de az élő ige érkezett hozzád. Isten téged kérdez most itt ezen az Isten. Isten téged kérdez, hogyan vagy jelen ebben az Isten tiszteletben. Mártaként, hogy pörög a fejedben az, hogy mi a te szolgálatod, mi a te feladatod, mit látsz te fontosnak, milyen kérdéseid vannak, mert sok esetben még az ember számára az ember életében ott zakatol a kérdés, merre is foglalkoztatja, akár még ilyen szent dolgokkal való kérdések is, hogy merre, mit csináljak, stb. Ott zakatol benned a kérdés. Hogyan vagy itt jelen az Isten tiszteleten? Kérdezni akarsz, vagy hallgatni akarsz? Sokan büszkén mondják most egyébként a mi egyházunkban is, és az elterjedt a kereszténység nyugati világában, hogy a kérdező egyházról beszélnek. És büszkék arra, hogy a mi egyházunk, a 21. század egyháza már kérdező egyház. Mert a kereszténység, az emberiség felnövekedett. Annyi ismeretet szerzett. Annyiféle ismeret van már a birtokában, hogy az ember kérdez az Istentől. És a kérdező egyházat találják a jó egyháznak sokan, és azt gondolják, hogy akkor lesz majd az egyháznak az élete rendezett, és az Isten szerinti, hogyha kérdező egyházban él. Tehát ott van Jób történetében, a 38. fejezetben, amikor Jóbhoz elkezd beszélni az Isten. És elmondja az Isten, hogy hát ki vagy te ember, meg ki vagyok én, már kicsoda az Isten. És akkor megkérdezi Jóbot, hogy hol voltál, mikor alapot vetettem ennek a világnak. Hát hogy meredte megkérdőjelezni az én rendemet? Hát ki vagy te ember, hogy te kérdezni akarsz tőlem? Hát tudod te, hogy hol van a tengernek a forrása? Tudod te, hogy hogyan szabtam én meg a méretét ennek a világnak? Hát mit tudsz te ember? Hogyan akarsz te engem kérdezni és kérdőre vonni? Kicsoda az ember, hogy kérdezhessen? A hallgató egyház, az Úr rendje szerint való egyház, amikor az egyház hallgat, mint Mária, ott Jézus lábánál, fülel. Mit akar mondani az Isten, merre szeretné vinni az életét? Mária, aki oda kuporodik Jézus lába mellé, az tudja, hogy nem a kérdések a fontosak, hanem a válaszok. Ezt látjuk egyébként a Szentírásban is sokszor, amikor Jézus kérdezik, akkor Jézus nem arra a kérdésre válaszol, amit föltesznek az emberek, hanem arra a kérdésre egyébként, ami annak az ember életének a legnagyobb kérdése. Fölteszi az ember a kérdést, a felületes kérdést, és az Isten pedig arra ad választ neki, ami ott a mélyben a legfontosabb. Egy lelki beszélgetésen nagyon megdöbbentő volt, amikor erről hallottam. Valaki, aki beszélt arról, hogy igen, hát most rengeteg kérdés van bennem, hogy hogyan teljesítsen be az Isten küldetését a gyülekezetembe, hisz bajom van a presbiterekkel, meg a lelkésszel is. Igazából nem találom helyemet, olyan jó lenne, hogyha most megtalálnám igazán a szolgálati területemet, helyemet, és akkor a lelki gondozó rákérdezett, miért csalod a feleségedet? Az Isten így szokott kérdezni. Az ember mondja a felületes kérdését, egyébként csodálatos kérdések ezek. Szolgálatról van szó, Isten népéről van szó, egyházról van szó. Az emberben ott feszülnek a kérdések, az Isten pedig ráteszi arra az érzékeny pontra az ujját, és azt mondja, hogy miért teszed ezt? Miért van ez az életedben? Mert egyébként, ha ezt megoldod, ha ez rendeződik, akkor majd utána rendeződnek azok a dolgok is, amelyek felületes kérdésként ott vannak az életedben. Az Isten így szeretne bennünket hallgató egyházként ott a lábainál látni, hogy meghallgassuk, és aztán megcselekedjük. És engedjük, hogy az ő szent lelke vezethessen bennünket, mert azok az Isten fiai, akiket az Isten szent lelke vezérel. Azok az Isten fiai, akik meghallják az ő szavát, és engednek az ő szavának. Azok az Isten fiai, akiket az Isten elhív, és aztán az ő szent lelke által fölhatalmaz, és utána irányít. De ahhoz, hogy eljusson ide, az ember hallgatni kell. Ezért jó a csendesség, amiről beszámoltak most a fiúk az imént. Oda megyek zakatoló szívvel, rengeteg kérdéssel, már venném a jegyet hazafelé, mert nem ezért jöttem én ide, az én kérdéseim nem ezek, és egyszer csak az Isten igéje oda vág arra az éles pontra, és szétfeszíti azt, aminek szét kell, hogy feszüljön az, hogy kitisztuljon ott a seb, kijöjjön belőle a genny, a piszok, a szemét, és aztán egy megújult élettel haladhasson tovább. Az Isten a te életedben is ezt az érzékeny pontot szeretné megtalálni. Erre az érzékeny pontra szeretné, ami az igazi kérdés az életedben. Azért, hogy aztán meghallhassd az ő akaratát, és tudja cselekedni. Mária és Márta példázatában, példájában ez a csodálatos, hogy az ember a jót választhatja. Nem a saját feje szerinti jót, hanem az Isten szerinti jót. És Mária így tudta a jót választani, hogy aztán valóban szolgájává lehessen, valóban áldássá lehessen, és valóban az Isten ott lehessen az életében, és általa azok életében is, akit rábízott. Tőled is azt várja, hogy ne lávatlankodjál az Úr közelében. Ne lávatlankodjál Jézus Krisztus közelében. Ne akadályozd az önfejűségeddel, a saját elgondolásaiddal, a saját megszokott ritmusoddal, hogy az Isten cselekedjen az életedben. Úgy szeretne bennünket az Isten egy olyan ráfigyelő, ráhallgató, ha magát haptákba vágó embernek látni. Vég Tamás testvérünknek a rettenetesen sokszor emlegetett, megszokott története ez. Volt egy gyülekezeti napjuk, akkor készültek ott, pakoláztak mindent, húztak, vontak, és voltak ott a gyülekezetből az ifjúság, és volt egy csoport, ők voltak azok, akik a helyi cserkész csapatnak a tagjai voltak. És akkor Tamás mesélte, hogy ő is megdöbbent rajta, mert hát a cserkészetben ő nem nagyon mozgolódott, de mondta a fiataloknak, hogy fiatalok, fogjátok, hogy tegyétek már át oda azt, amit fél, és nagyon aranyos hívő fiatalokról van szó, megfogták, és akkor áttették oda. És aztán Tamás megint látott valamit, hogy el kéne végezni, akkor mondta, hogy fiúk, akkor gyertek már, és akkor tegyük át azt oda. És azt mondja, ezzel szemben a cserkészek hogyan viselkedtek? Azt mondták a cserkészeknek, hogy fiúk, vigyétek el ezt oda, és akkor a cserkészek nekiálltak, elvitték, és aztán rohantak vissza, és azt mondták, hogy feladat elvégezve, parancsot kérek. És akkor mondta Tamás, hogy hát nem is volt még hirtelen az agyam, mit kéne csinálni, de már ott voltak a cserkészek is, és várták a parancsot. Az Isten is ezt szeretné, hogy rám bíz valamit, és akkor rögtön szálljuk, hogy parancsot, Uram. Mert egyébként még eltéblábolnám itt az életemet. Egyébként még a végén felesleges dolgok végzésére betölteném az időt. Tehát az Isten ezt szeretné, hogy a lábánál ülő, az ő szavát váró, hallgató, és az ő akaratának engedő keresztjének legyünk. És ne tékozzoljuk el az időnket úgy, mint ahogy az a szerencsétlen Márta, aki egyébként nagyon kifáradt, aki egyébként nagyon belefáradt, aki egyébként valóban sok mindent tett, csak hát nem azt, ami a jó. Isten szeretne bennünket itt a nyírtelki gyülekezetben is, de az egész világon, az egész kereszténységet is mozgatni, hogy megtaláljuk, melyik a jó rész. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldott legyen a neved, hogy te nem hagytad egyedül a tiédet, megáldottad azokat, akik rád figyelnek, vezeted azokat, akik engednek a te szavadnak, és ráteszed az ujjadat azokra az érzékeny pontokra, amelyek a legnagyobb problémát rejtik az életünkben, hogy megtisztulhassunk, hogy néked engedelmeskedő, a te akaratodban járó és áldásodban járó gyermekeidé legyünk. Köszönjük, Urunk, hogy te így tekintesz ránk, és így szeretnél továbbvinni földi életünkben, amikor olyan sok kérdés közepette kell élni az életünket, és sok választ vár az életünk, meg a környezetünk, a körülményünk. Add meg, hogy mint az irgalmas samaritánus cselekedhessünk, úgy cselekedhessünk, hogy azt te látod, és jónak látod azt. És köszönjük, Urunk, hogy újra elég hoztad azt az igét, ami az évnek az igéje, elég néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség útján éri el a célját. Add meg, Urunk, hogy valóban a te erőd legyen az, ami bennünket megtart, valóban a te erőd vigyen bennünket tovább, és add meg, hogy a mi erőtlenségünk lehessen a célhoz jutásnak az eszköze lehetősége. Bárcsak föl tudnánk tenni a kezünket mindig, és engedni azt, hogy a te erőd rajtunk keresztül működhessen. Így áld meg bennünket, Urunk, hogy a te igéd meghallásában, annak cselekvésében, a te áldásodban járhassunk itt földi létünkben, és majd ott az eljövendő mennyei hazában is téged dicsérő, magasztaló közösségben lehessünk az elkészített helyünkön. Amen. Kérdezem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. A hét közbeni alkalma közül hirdetem, hogy 18-án szombaton német fiatalok érkeznek, főiskolás egyetemi hallgatók érkeznek a gyülekezetünkbe a diakóniai osztály segítségével, és szeretnének Görögszállásra kilátogatni, illetve Belegrádra, szeretnék megismerni az ott folyó szolgálatot, munkát, és szeretnének aktívan részt venni az ottani tevékenységben, a személy segítésben is, személyes segítésben is. Akik szeretnének a gyülekezetből is kijönni a Görögszállásra szombaton, természetesen van rá lehetőség. A diakóniai osztály rendez egy gulyásleves osztó akciót is, tehát lesz egy ebéd, és az ebéd mellett, az ebéd után pedig a Görög szállás. Mit csinál? Tehát a görög szállási és belegrádi családok megismerésében, azok segítésében szeretnének a fiatalok tevékenykedni. Itt lesznek közöttünk estig. Jönnek velük magyar fiatalok is, akik tolmácsolják majd őket, segítenek a kommunikációs zavar megoldásában. Tehát akik szeretnének a gyülekezetből jönni, számítsanak rá, tehát szombaton 10 óra magasságában érkeznek szerintem, tehát egy kis bevezető után, egy ebéddel folytatjuk az együttlétet, utána pedig ez a személyes családi együttlét és segítés lesz a program.
Akkor benne van is a takarítás és az udvarra valamit?
Amit adsz nekik, munkát. Ha hozzád is jutnak emberek. De neked kell mutatni, mert tudod, nem biztos, hogy el tudod nekik magyarázni, úgyhogy meg kell mutatni, ezt kell meghozni. Ja. Hirdettem a testvéreknek, hogy az ifjúsági hétvége február 17-én lesz, 18 év alattiak számára, és március 2-ától a 18 év felettiek számára. Utána következő héten pedig a gyülekezetünk hétvégéje lesz, amelyre kérem, hogy jelentkezzenek a testvérek, hogy akik el szeretnének jönni, ott legyenek, és hogy tudjuk szervezni az ott létet, az odautazást. Tehát ennek a hétvégének a részvételi díja egy jelképes összeg 2000 forint, ami az utazás meg az ott létnek a költséghez való hozzájárulás, fejenként 2000 forint, tehát. Ahogy említettem, már a budaörsi gyülekezet szolgálói csapata is ott lesz, tehát közös programot is szervezünk a budaörsiekkel, és természetesen a hétvégére várjuk azokat a családokat is, akik a gyülekezet felől érdeklődnek, akik nem tagja, még nem része a gyülekezetnek, de érdeklődnek az Isten dolgai felől. Ott azon a csendes hétvégén reménység szerint lehetőségünk lesz arra, hogy jobban megismerjenek, és mi is megismerjük őket. Választási időben vagyunk. A választást lassan majd meg kell ejtenünk. Akinek még jelölése van, a jelölőbizottságot keresse meg. Kovács Pál testvérünk a jelölőbizottságnak a vezetője. Ők állítják össze a jelöltek listáját, és a közgyűlés fogja megválasztani a presbitereket és a felügyelőt is majd. Köszönjük, hogy imádságban hordozzák a testvérek ezeket az alkalmakat, hisz csendes hétvégék is csendes hetek, illetve a választás is csak akkor működik jól, vagy akkor van értelme, hogyha Isten előtt megharcolva tudunk ezekben a dolgokban előjárni. A választások utána majd egyház megyei szintre is kiterjednek, meg országos szintre is. Először a gyülekezeti választásokat kell lebonyolítani, és utána kezdődnek majd a magasabb egyházi szintű választások. Készüljünk tehát erre imádságos szívvel. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 375-ös számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 375-ös ének első versét énekeljük. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban életet és üdvösséget szereztél ennek a világnak, és szent lelked által egyházat gyűjtesz magadnak a földön. Köszönjük, Urunk, hogy ez azért lehetséges, mert testé lett az ige. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytad magára ezt a világot, és elküldted szent lelkedet, hogy az egyéneket, a közösségeket is építsd, így épülnek a gyülekezetek, így épül a te egyházad, Urunk. Magasztaljuk a nevedet azért, hogy ebben a gyülekezeti közösségben is sok embert megszólíthattál. Sok embernek újíthattad meg az életét, sok embert állíthattál szolgálatba. Sokan vannak, akik hallgatni akarják a szavadat és engedni a te akaratodnak. Add meg, hogy mindenki a helyén lehessen a jó részt választva, hogy meghalljuk a te akaratodat, és tudjuk azt cselekedni, Urunk, a te dicsőségedre. Így köszönjük néked, Urunk, hogy szerte a világon sokfelé vannak testvéreink, akik hasonlóképpen élik az életüket, és hasonlóképpen gondolkoznak felőled, hasonlóképpen tudod vezetni az életüket. Dicsőítsd meg magadat, Uram, abban, hogy egymáshoz közelebb kerülünk, egymást a szolgálatban segíthetjük, egymást segítjük a feléd való haladásban, hogy a te dicsőséged nagyjá lehessen ebben a világban. És köszönjük, Urunk, hogy te ránk bíztad azt is, hogy a te teremtett világodat gondozzuk, hordozzuk a terhét, hordozzuk a nehézségeit. Így állunk előtted, Urunk, amikor a zaklatott világban, abban a világban, amely rablóként van jelen, és kirabolja, megszegényíti, tönkreteszi az embernek az életét, add meg, hogy helyre billenhessen ez a rend, és megláthassák sokan, akiknek felelősséget adtál ebben, hogy hogyan kellene ennek a világnak a kormányát tekerni, forgatni, hogyan lehetne ezt a világot lakhatóbbá tenni, élhetőbbé tenni. Köszönjük, Urunk, hogy te jónak és szépnek teremtetted ezt. Bocsásd meg, hogy az ember bűne rombolja ezt. De áld meg azokat, akiknek felelősségük van ebben, Urunk, hogy oda térhessenek a te utadra. Ne a maga hasznát lássa, hanem azokét, akik oda küldték ebbe a felelős megbízatásba. Így tesszük eléd, Urunk, népünket, nemzetünket, hazánkat is vezetőinkkel együtt. Hálás a szívem, Uram, hogy te jelen vagy a hétköznapi életünkben, és nem hagyod egyedül a te teremtményeidet, akit meg akarsz áldani, egyrészt az egyén életében, másrészt a házasságban, gyermeknevelésben, a szolgálatban, a munkavállalásban. Így légy velünk, Urunk, hogy kereshessük a te akaratodat, hogy magunkról tudjunk gondoskodni anyagiakban. Légy a munka nélküliekkel, Uram, te segítsd őket, hogy megtalálhassák a megélhetés forrását. Adj készséget, Urunk, hogy beállhassanak ebbe a munkába. Légy azokkal, akiknek nincs fedél a fejük felett. Te adj nékik lehetőséget, Urunk, hogy az életük kiteljesedhessen, hogy normális életet élhessenek. Ehhez formáld, Uram, a szívünket, formáld a körülöttünk lévőknek az életét, hogy megdicsőülhess benne. És tudjuk, Urunk, hogy előtted vannak a gyengék, az elesettek, a betegek, a kórházban lévők. Így légy Teriékkel, Mózessel, add meg nékik, hogy megerősödhessenek, hogy ne kelljen a kórházba rendszeresen járni. Add meg nékik, Urunk, hogy a te kegyelmed, a te erőd kísérhesse, húzhassa, vonhassa az életüket. Köszönjük, hogy azok, akik a kórházban vannak, akik a betegségben, vagy akár a halál révén állnak, te kegyelmedben reménykedhessenek, te hozzád fordulhassanak. Add meg, hogy mindenki őszintén szembesülhessen életének nehézségével, nyomorúságával, és tehesse oda a te kezedbe az életét, és várhassa te tőled az életének kiteljesedését, megoldását. Őrizd életünket, Urunk, bármilyen nehézségek, nyomorúság közepette is vagyunk, hisz te vagy a mi megtartó Istenünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen. Jöjjtek így rám, térbe hozzám, a gyerek utat jártunk, hogy az legyen hűségesen, amit kívánsz meg vártunk. Nem kérek más, csak Yeah.